Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, Alain Delon. Ő nem.
Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.
Mi kellhet ahhoz, hogy ne csak fussunk az álmaink után, hanem meg is tudjuk valósítani? Ki lehet elépni a multivilágából, hogy valamit teljesen másba fogjunk? Vagy éppen hogyan lehet megtalálni önmagunkat és a jövőnket a fővároshoz közel, de mégis fényévekre távol a nyüzsgéstől? És végül miért fontos mindehez, hogy valahol megtartsuk a gyermeki énünket, létünket? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk, mert hogy kívülről ez mind olyan könnyűnek tűnhet, megvalósítani pedig már sokszor nem annyira egyszerű. Viszont itt ül velem a stúdióban valaki, aki ezekkel már részben vagy teljesen túl van. Hodik Adrián, aki egy nagy váltás után ma már a zebegényi Natura Hill vezetője, társtulajdonosa, két gyermekes édesanyja, és remélhetőleg tudja ezeket a válaszokat. Adrián, örülök, hogy itt vagy.
Szia, hát köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Nem szép dolog az első mondatoddal könnyeket csalni a szemembe, ezt így olyan érdekes így végighallgatni, hogy másnak ez így tűnhet. Úgyhogy nagy levegő.
És akkor viszont én rákapcsolódnék erre, hogy amikor megérkeztél, és megbeszéltük, hogy hogyan mutassalak be, akkor azt mondtad, hogy te egyébként jobban szereted azt, hogyha azt mondják, hogy a Natura Hill anyukája vagy. Mert hogy ez tényleg egy harmadik gyerek?
Igen, úgy szoktuk mondani, a középső gyerek, a kis szendvics gyerek, mert a Pötyi 10 éves, a Natura Hill 9, Kiki 8, úgyhogy abszolút így tartjuk számon, hogy a harmadik gyerek, igen.
És akkor viszont kezdjünk is bele, hogyha ennyi mindent felsoroltam ott az elején, hogy mi mindent valósítottál meg, vagy álmodtál meg, és indultál el az álmaid után, hogy a te szótáradban létezik-e lehetetlen?
Igen, ez egy fantasztikusan jó kérdés. Azt gondolom, hogy amit úgy nagyon szeretnénk, az nem lehetetlen, viszont van olyan, amit időközben belátunk, hogy mégis nem akkor van ott az ideje. Tehát, hogy én nem mondom azt, hogy minden, amit elterveztem, mindig sikerült. Szerintem nem is kell, hogy mindig minden sikerüljön, és nem is kell azt hinni, hogy én bármire képes vagyok. Sőt, pont ez az egész érzelmi vonal, amit már így az első pillanatban megpendítettél, én azt gondolom, hogy nem tudnék egy bármilyen szállodát vezetni, vagy nem tudnék egy bármilyen éttermet. Tehát én nem vagyok vendéglátós szakember. Én azt gondolom, hogy számomra az nem lehetetlen, ami nekem fontos, ami nekem érték, és amiben én hiszek.
Te akkor mondjuk is ki, hogy ki vagy valójában, mert azt mondod, hogy nem vagy vendéglátós szakember, de még az előző mondatodra rákapcsolódva, viszont akkor az újra tervezésben jó vagy?
Igen, azért vagyunk életben, tehát hogy ez az elmúlt pár év nekem azt az egyet tanította meg, hogy semmibe se lehetsz biztos, és akkor élsz túl, és akkor leszel boldog, vagy sikeres, kinek mi a szempont, hogyha ha tudsz alkalmazkodni. És ebbe szerintem nagyon jól vizsgáztunk, és most már eljutottam arra a pervers szintre, hogy várom a kihívásokat, és örülök, ha sikerül valamit újra tervezni.
És egyébként ezt a látásmódot, hogy nincs lehetetlen, vagy képes vagy újra tervezésre, ezt menet közben tanulja meg az ember, a társával együtt alakul ez így, vagy ezt te hozod gyerekkorodból?
Nem, szerintem ezt minél több minden sikerül, utána már elhiszed magadról. Tehát pont nemrég meséltem a kollégáknak, hogy nekem a legnagyobb büszkeségem az a A-kategóriás nagymotor jogosítványom, és így meséltem, hogy 2 év alatt szereztem meg. Tehát egyszerűen a világ nem hitte, hogy én akkor 50 kilósan egy akkora motorot megtanulok vezetni, és hogy én még mindig táplálkozok abból az emlékből, hogy nekem meglett az a jogosítványom.
Ez tehát... még a gyerekek előtt?
Persze, hát most már nem ülök motorra, de hát hogy szegény Tibi elvett egy vagány motoros csaj, aki most csak így néha megnézi a mennyasszonyi ruháját, ami egy bőrmotoros ruha volt amúgy, hogy kicsit visszavettem, igen, azért most már nem. De azt gondolom, hogyha próbálsz olyat, amit nem hiszed el magadról, hogy sikerülni fog, és mondjuk 10-ből 3-szor viszont sikerül, akkor onnantól kezdve elhiszed magadat, az is sikerült. Úgyhogy ez így épült föl.
És akkor így célokat is szeretsz kitűzni magad elé, mindig újabb és újabb megugrandó dolgokat, és lehetőleg olyat, amit mondjuk más nem biztos, hogy megtenne.
Az nagyon challenge-el, igen, hogyha valaki ezt úgyse sikerül. Igen, ugyanez volt a Natura Hill-lel is, hogy mindenki azt mondta, hogy zebegénybe oda már nem jár senki, régen virágzott, most nem, oda a hegytetőre senki nem fog feljönni, olyan helyre kell menni, ahol amúgy is sokan járnak, miért nem nyitunk inkább a Balatonon, tehát ez a rengeteg hitetlenkedő. Én csak azt tudtam mondani, hogy én vendégként imádnék ott lenni, az egy gyönyörű hely, én imádnék ilyen ételeket enni, hát én itt akarok élni. Tehát az egész Natura Hillonnal jött, hogy ott szerettünk volna élni. Hát akkor egy vendég miért ne jönne oda boldogan egy hétvégére? És akkor úgy vagyunk vele általában ezek a dolgok, hogy mi hiszünk benne és kipróbáljuk. És ha nem sikerül, akkor újra csináljuk. Bármi ötlet a kollégáknak is bármi ötletük van, hát próbáljuk ki most, na bum, nem sikerül, mert két hét múlva újra próbáljuk. Tehát, hogy abszolút ebbe a szellembe dolgozunk, és jó, hát ehhez kell, hogy belásd, ha valami nem megy. Tehát, hogy kell azt mondani egy dologon behitte, hogy na hát ez nem sikerült, jó, hát próbálunk mást. De hogy ez egy abszolút működő modell.
És azt mondtad, hogy nem volt benne a képletben, hogy egyszer turizmussal vagy vendéglátással foglalkozzál. De volt valamilyen álmod kislányként, hogy mi lennél, ha nagy leszel?
Igen, én papírbortos szerettem volna lenni. Imádtam a tollakat, színes ceruzákat, füzeteket, ilyeneket, tehát, hogy így, ez így nagyon bennem volt ez a kis üzletelés, vagy így ez a kereskedelem, ez volt bennem igazából, de a színjátszás, a mesemondás, szereplés, az nagyon bennem volt. Hát mindenképpen, amúgy színésznő szerintem azt szerettem volna lenni, azt elég hamar rájöttem, hogy nem leszek, de ilyen, hogy akkor én most állatorvos leszek, vagy akár, tehát, hogy ezt nem, semmi nem írja le jobban az érettségi után, tehát hogy hova adtam be a jelentkezést, az első hely volt a Nemzetközi Üzleti Főiskola, egy ilyen ingyenes, teljes 4 éves képzése.
Ez az International
igen,
Business School.
Igen, az International Business Schoolnak egy ilyen 4 éves ösztöndíjas képzése. A második Szegeden a Gyógyszerészeti Egyetem, mert oda pontokkal bejuthattam, és akkor a harmadik a közgázon volt ilyen diplomácia szak. Tehát, hogy én egyszerre jártam kémiafaktra, meg ide föl Pestre, matek előkészítőre a közgázra. Tehát, hogy
nagyon sok oldalú volt,
minden érdekelt. Sok minden érdekelt. Most is egyébként, tehát, hogy most is nagyon sok minden érdekel.
És akkor az az érdekes ebben, hogy ebből jött a multivilág, ahol most így kicsit előre szaladva, hogy 11 évet eltöltöttél munkában, és utána váltottál. Egyébként, hogyha még visszatérünk a gyerekkorra, ugye egy nem szokványos gyerekkorod volt abból a szempontból, hogy Kiskunfélegyháza mellett nyaranta nyelvet tanultál már akkor Londonban. Ez akkor honnan jött?
Hát ne, mert... és most is kirázott a hideg, hogy mondtad, hogy belegondolok, hogy 4 év múlva a kislányomat kiengedném Londonba. Tehát ez a szüleim részéről egy olyan bizalom volt.
Kiengednéd?
Hát tartozom annyival a szüleimnek, hogyha ők kiengedtek, én is kiengedem a lányom. Meg ez nagyon nagy dolog, hogy ennyire megbíztak bennem, és úgy, hogy akkor ők még előtte nem utaztak. Tehát, hogy én hamarabb voltam, hogy repülőn ülök, vagy Londonba vagyok, mint ők. Hát kijönni, meglátogatni úgy tudtak, hogy én segítettem nekik az én akkori angolommal, de hogy ez ilyen hihetetlen haladó gondolkodás volt a részükről, igen, hogy
egyébként ez alapozta meg az életedet szerinted? Tehát a nyelvtudás, a nyitottság?
Igen, én azért gondolom, hogy most olyan, hogy ilyen sokan utaznak. Ugye az IBS-en én ilyen emberek között voltam, akik vagy diplomata gyerekek, vagy külföldön éltek sokat, és senki nem volt intelligensebb, vagy tanultabb, mint egy egyetemi társunk, viszont az, hogy egyszerűen külföldön éltek, olyan nyitottságot adott nekik, olyan széles látókörük volt ahhoz képest, mint nekünk, hogy szerintem ez ilyen pótolhatatlan dolog, úgyhogy akárhogy is fog a szívem fájni, biztos vagyok benne, hogy ki fogom őket engedni külföldre, mert igen, nekem nagyon-nagyon-nagyon sokat adott, és annak ellenére itthon vagyok. Tehát, hogy nekem azt is adta, hogy kim voltam, hogy soha nem éreztem kint magam otthon, és mindig hazavágytam. És így sokan UFO-nak is néznek miatta, még mindig, de azért is jó kint lenni, mert lehet, hogy rájössz, hogy jó itthon.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Még mindig Hodik Adrián a vendégem itt a Woman Powerben, aki egy nagy váltás után ma már az Ebegényi Natura Hill vezetője, társtulajdonosa, anyukája, sorolhatjuk, egyébként 2 gyermekes édesanyja, akivel eddig a kezdetekről, illetve még most az előző életedről beszélgetünk, mert hogy közgazdász vagy, és 11 évig multinacionális vállalati környezetben dolgoztál. De ez egy vágyott cél volt számodra ez a világ?
Ez adta magát onnantól kezdve, hogy nem diplomata lettem, és nem gyógyszerész, hanem közgazdász. Így akkor az volt, hogy akkor onnan megyek tovább szakmai gyakorlatra egy multihoz. Egyébként az nagyon vicces, hogy a leges-legelső munkahely, ahova szakmai gyakorlatra beadtam az önéletrajzom, az akkori magyar turizmus ügynökség volt, de nem vettek fel. Tehát, hogy volt egy ilyen pici halvány esély, hogy már ott így a turizmussal elkezdek foglalkozni, de végül egy gyógyszercéghez kerültem, utána FMCG multiknál voltam. És ott igazából abban a korban nem az vitt előre, hogy amit csinálok, az milyen értéket teremt, ami most abszolút motivál, hanem ott a siker motivált, hogy abszolút jól mentek a dolgok, hogy jó számokat értünk el, hogy most nem tudom én mennyivel több szempillaspirált adtunk el, és ez így hajtott, hogy ügyes vagyok, hogy díjakat nyerünk, hogy a csapat jól dolgozik, hogy termeljük itt a GDP-t, és akkor eljött az a pont, amikor így feltettem azt a kérdést, hogy igen, megtaláltam az ellenőrző könyvemet, és benne volt írva, hogy édesapa foglalkozás, édesanya foglalkozás, ez ugye még az én ellenőrzőmben igen. benne volt, és így elgondolkodtam, hogy úristen, hogy lesz egy gyerekem, aki megkérdezi, hogy mit csináltam egész nap, hol voltam, és akkor így majd mondom, hogy parfümöket adtam el, és hogy gondoltam, hogy én más szeretnék mondani, amit most mondok, hogy én most élményt adok embereknek, és hogy a legnagyobb kincsüket, az idejüket adják nekem a vendégeink, és nekem az a felelősségem, hogy a legtöbbet adjak cserébe az ő legnagyobb kincsükért, az idejükért, és hogy ez, erre büszke vagyok, és ezt úgy mondom el nekik, és úgy élnek ebbe, hogy látják, hogy anya ezt csinálja is.
Egyébként messze estél a fától? Tehát, hogy a szüleid mivel foglalkoztak?
Édesanyám pedagógus, úgyhogy nem, úgyhogy egyébként ez a maximalizmus meg szorgalom az nyilván tőle jött, édesapám pedig állatokkal foglalkozott. Úgyhogy ez a mezőgazdaság, amiből most egyébként pont épp visszatértünk, a férjem szülei is abszolút a mezőgazdaságban dolgoztak, vagy még mindig abban dolgoznak, úgyhogy így minden van bennünk igazából.
Mondtad a maximalizmust, ez miben nyilvánul meg most nálad, miben nyilvánult meg régen, akár a tanulásban, a munkában, és miben látod magadon most, vagy érzed?
A múltiban még abszolút megvolt ez a maximalizmus, itt a sajátban már nem tudom, tehát, hogy hál' Istennek sikerült a maximalizmusomat leadni, mert szerintem egy sajátban megőrül az ember, hogyha nem tud elfogadni hibákat, vagy nem tudja.
De így is próbálod, gondolom, a legjobbat.
Persze, abszolút
létrehozni.
A legjobbat adom, csak nem... Csak van különbség, hogy te úgy érzed, hogy mindent beletettél, de valami nem úgy sült el, vagy az a különbség, hogy te mindent beletettél, de hogy még lehetett volna meg, hogy most ez mégse sikerült. Tehát azt, hogy szerintem a maximalizmus, hogy a legtöbbet adod, vagy az a maximalizmus, ami már szerintem egészségtelen, ami nekem is volt, az a különbség, hogy elfogadod-e azt, hogy valami nem sikerül. Tehát, hogy a hibádat, azt hogy kezeled.
Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy a hibázással milyen a viszonyod?
Igen, tehát hogy nekem a kollégáknál is, tehát hogy nem a hibával van gondom, a nem törődömséggel van gondom. Tehát az, hogy mindent megpróbálj, ami tőled telik, azt megted, abban nincs pardon. Tehát hogy ott megvan a maximalizmus, de abban, hogyha most valami nem úgy sikerül, vagy valamit elrontasz, de nem a szándék hiányzott hozzá, vagy úgy alakult a dolog, tehát hogy
meg kell bocsátani másoknak, de magadnak is egy ilyen helyzetben.
Persze, hát most elrontottam, vagy elszámoltam, abszolút van, nem odafigyeltem. És olyankor általában, ha valamit elrontok, ott az azért van, mert tudatosan úgy döntöttem, hogy erre most nem fogok annyi energiát fektetni. Tehát, hogy lehet, hogy most akkor egy órával többet fogok a gyerekekkel lemaradni a Dunaparton, és később küldök ki egy céges ajánlatot, és másnap, mikor kiküldöm, megkapom a választ, hogy már választottak másik helyszínt. Na hát ez az elején, akkor kardomba töltem, most már meg ott tartok, hogy jó, nekem nagyobb érték volt az a Dunapart a gyerekekkel. Majd akkor annyival kevesebb lesz a forgalom. Hát most nem tudok mindenhol ott lenni igazából.
Igen, mert valamennyire meg kell osztania magát az embernek. Egyébként mennyire maradtál közgazdász?
Abszolút. Pont most mondta a kisfiam, hogy szeretne eladni pár legót, apa kitanítson meg üzletelni, és így mondja, hogy anyád. Abszolút.
Tehát, hogy a családban megvan a feladat megosztás, és te vagy a számok oldalán inkább? Vagy ez hogy van?
A napi folyamatok, tehát maga a működtetés, annak a matek oldalán vagyok én, a HR, a sales, a marketing, viszont ami a komoly az egésznek a finanszírozási oldal, tehát ugye nyilván itt rengeteg hitel van ez az egész mögött, ott az összes bankokkal a kapcsolattartás, a források, a pályázatok, tehát az pedig mind a férjem. Azt nem tudnám követni, tehát én pont arra gondoltam, hogy milyen, amikor megtalálsz egy ilyen embert, akivel vakon megbízol, tehát hogy fogalmam sincs ezekről a dolgokról, tehát hogy ő mondjuk nem tudja, hogy nálunk ki mennyit keres, vagy hogy kb. Mikor hányan dolgozunk, vagy mennyire adunk egy szobát, és azért ez egy óriás nagy üzlet, de fogalma sincs, én pedig azt nem tudom, amiket ő csinál. Tehát, hogy ehhez valami olyan hihetetlen bizalom kell, erre így néha így ráeszmélek, vagy így tudatosítom magamból, hogy azért ez nagyon durva, hogy mi egymásra találtunk.
Munka, így,
igen, ez hihetetlen.
És ugye beszéltünk erről a 11 évről, ebben volt Unilever, Johnson, Procter & Gamble, és egy csomó-csomó olyan tapasztalat, amit akár hasznosíthatsz a magánvállalkozásban is. Van ilyen?
Persze, abszolút.
Egyébként egy teljesen más világ.
Nem, szerintem abszolút lehet az egész gondolkodásmódot használni, de azért nekem nem az igazi nagy multi tapasztalat segített. Tehát szerintem az nagyon nehéz, aki csak multiba dolgozott, úgy egy sajátba kezdeni, mert ott te egy-egy részét látod a dolgoknak. Tehát nekem az segített sokat, hogy a Procternek volt egy magyarországi disztribútora, és az egy családi vállalkozás volt, hiába milliárdos, több milliárdos cég, az egy családi vállalkozás.
És ebbe láttál bele.
És ott már látod, és ott jössz rá igazán, hogy úristen, egy multiba te mennyi mindent nem is láttál. Tehát, hogy amikor megkapod készen az árazáshoz az információkat, tehát kész táblázatot kapsz tervekkel, de nem látsz mögé, vagy a költségeket is, tehát hogy nem úgy látod.
De van egyfajta profizmus ebben, egy gördülékeny működés, viszont nincsen ott az emberi oldal akár.
Abszolút, igen, igen. Meg egy multiban nagyon csak a részleteket látod, tehát el se tudod képzelni, hogy mivel jár, amikor te felelsz mindenért. Hát én annyira emlékszem, hogy meghozták a pénztárgépet, és hogy azt, hogy most hányféle áfagyűjtő van, hogy most minek mi az áfája, tehát teljesen más egy tusfürdőnek, meg egy éttermi fogyasztásnak helyben elvitel akármi, tehát hogy ezek hihetetlen nagy mennyiségű információ, amit nem tudsz.
Egyébként mi a legnagyobb kihívás most neked? Ugye 2014 óta már működt, és nyilván a kihívás mindig más és más.
Igen.
Attól függően, ha megugrottuk, kipipáltuk, megyünk tovább.
A legelején a legnagyobb kihívás az ez a gyerekek, hogy ugye a picik voltak a pötyi, amikor építkezni kezdtünk, akkor született, a kiki, amikor megnyitottunk, utána évben született.
2013-2014-2015, úgy
igen.
Mindent letudtatok.
Tehát, hogy az kegyetlen az építkezéssel mindennel, ugye ez egy külterületi beépítésre nem szánt szántó volt, közművek és út nélkül. Tehát, hogy ez gyakorlatilag a semmi közepén volt 2 hektár szántó. Tehát, hogy ott az engedélyeztetés, a közművek, minden az, ami hihetetlen energia volt. És utána az volt a nehézség, hogy ne legyen állandó lelkifurdalásom a gyerekek miatt. Tehát, hogy ott a kihívás az inkább ilyen emberi volt.
Hogy és mennyit tudsz foglalkozni a gyerekeiddel, de közben kell csinálni a vállalkozást.
Igen, hát egy tökéletes időzítés, mindenkinek ajánlom, hogy akkor építkezzen és indítson új vállalkozást, amikor 2 gyereke születik. De közben annyit gondolkodtam rajta, hogy nélkülük nem sikerült volna, mert én az a típus vagyok, aki nem áll meg. Ha kell, akkor dolgozik 20 órát. Ha kell, akkor a hét minden napján, és engem semmi nem állított volna meg, ha ők ott nincsenek. Úgyhogy így utólag azt mondom,
tehát egy egészséges kontroll
igen,
volt az, hogy
igen.
Már
mert magamtól elvenném az időt, magamtól elvenném a pihenést, de tőlük meg nem. Úgyhogy amúgy meg arra döbbentem ott rá, hogy nekik köszönhetem, hogy tudok priorizálni, mert ott aztán az kőkemény. Tehát, hogy őtől leveszem az időt, akkor tényleg csak a legfontosabbat csinálom.
És mi a kihívás most? Ugye erről innen indultunk.
Igen. Ugye mennyire szétszórt vagyok? Nem csak annyira imádok mesélni a dolgainkról. Igazából a mostani kihívások azok olyanok, hogy nagyon szeretem megoldani őket. Tehát pont most mondtam a férjemnek, hogy volt egy nehezebb helyzet most egy vendéggel, és annyira jól sikerült megbeszélni, annyira sikerült túltenni munkat rajta, hogy az egész nekem egy jó élménynek maradt meg, és sikerélménynek maradt meg. Tehát, hogy mostani kihívások azok per pillanat olyanok, ami nehéz, de nagy sikerélményt ad, mert most már ezekben van tapasztalat a megoldásával, és így feldob, hogy sikerül, és így megyek fel, ugye ott lakunk, étteremben történnek dolgok, fölmegyek, és mondom a Tibinek, hogy ez most sikerült. Úgyhogy most ilyenek vannak. Hát nyilván vendéglátás, tehát a személyzet, a forgalomingadozás, tehát hogy ami mindenkit sújt, az minket is sújt, de hát az nem érdemel szót, az mindenkinek adott.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Vendégem továbbra is Hodik Adrián, az Ebegényi Natura Hill vezetője, társtulajdonosa, és arról beszéltünk, hogy a kihívás az változik az életünkben attól függően, hogy milyen életszakaszban vagyunk, hogy mi az, amit már sikerült megvalósítanunk, és hát arról is érdemes akkor beszélni, hogy mondtad, hogy a gyerekek nagyon sokat segítettek a család abban, hogy te másképp működj, hogy a maximalizmusodat egy picit áthelyezd, a hangsúlyt áthelyezd, tehát a munka-magánélet egyensúlyának megteremtésében. Mennyire éltél kalandosabb életet a házasság és a gyerekvállalás előtt, mint után?
Hát én abszolút kalandos életet éltem, de nem bánom. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mindenki, aki fiatal, éljen kalandos életet, és aztán nem lesz benne az, hogy bármit kihagyott, vagy
sokat
nem próbálta ki magát, rengeteget. Én minden pénzem utazásra költöttem, és pont mondta is a kislányom, hogy ő most repülőjegyre gyűjt, és így összeszorult a szívem, hogy én ezt meséltem neki, vagy hogy ez így jön, nekem mindenem az utazás volt, abszolút.
Merre jártál? Egész bejártad a világot?
Be, igen. Egyébként nekem Galapagos volt a legnagyobb élmény, de minden, tényleg mindenhol jártam.
És aztán jött egy pont, amikor viszont meghúztátok a határt, legalábbis azt, hogy Európán belül maradtok, és ez viszont a motorozáshoz kapcsolódott.
Igen, hát ez a Tibi hozta nekem, igen, ő motorozik, és ő csak oda utazott, ahova el lehet jutni motorral. Tehát egyébként, amikor mi összejöttünk a Tibivel, akkor nekem már volt egy tervezett utazásom az Antarktiszra, oda mentem volna, de így akkor oda már nem mentem el, tehát az volt az utolsó, ami így elmaradt. Remélem, mire eljutok, nem olvad el, vagy akármi, azért egyszer elmenni. Még. És igen, és onnantól kezdve motorral jártuk Európát. Igen, az nagyon jó időszak volt. Hát gyűjtöttük már akkor igazából az inspirációt, ugye a Hill is ebből született, hogy minden, amit nekünk valahol tetszett vendégként, azt meg akartuk itthon csinálni.
Tehát akkor már a fejetekben volt az, hogy egyszer szeretnétek egy saját éttermet, szállót, vendéglátóhelyet.
Igen, akkor már, amikor erre elkezdtünk figyelni, akkor igen, motoszkált. Igazából annyi volt a biztos, hogy nem szeretnénk Budapesten élni, nem szeretnénk Budapesten lenni a gyerekekkel.
Tehát hogy, akkor már terveztétek a családalapítást?
Igen, az volt biztos, hogy a gyerekeket nem szeretnénk Budapesten nevelni, mert mi is Alföldön nőttünk föl, a Kalocsaján, Kiskunfélegyházi, tehát hogy azt nem. Viszont nagyon, nagyon imádjuk a természetet, tehát túrázni, futni, evezni, abszolút az ilyen aktív időtöltést, és a panorámát, tehát hogy milyen abszolút panoráma függőek vagyunk, és ez volt igazából a cél, hogy akkor valahova kiköltözni, de hát azért ahhoz egy kicsit én ilyen zsizsi vagyok, hogy kiköltözök vidékre, és akkor majd ott nem tudom, 5 évig otthon a gyerekekkel, idegen környezetben, és akkor ezért volt az, hogy akkor olyan helyet válaszunk, ahova majd így vendégül látunk másokat.
De először a Balaton volt a terv.
Igen. Ott néztünk sok telket, de ahhoz még a világ minden hitelese lett volna elég, tehát abszolút az nem fért bele a büdzsénkbe. Nagyon örülök.
Hogy találtátok meg Zebegényt?
Bementem a munkahelyemre, és várt egy e-mail egy ilyen GPS koordinátával a postafiókomba, hogy a Tibi éjszaka még nem bírt aludni, és így Google Earth-ön repkedett, és talált egy olyan fekvésű pontot, ahonnan szép a Dunakanyar, tehát hogy így megnézte a fekvés, hát ilyen tudományos abszolút, jó a fekvése, az ott jó lesz, és hogy ennyi, kaptam egy GPS koordinátát, hogy itt keres eladó telket. Köszönöm, és akkor hol járunk, mint? És akkor a Dunakanyar onnan jött, hogy most is jár be Budapestre dolgozni ugyanúgy, mint előtte. Jó, hát a Covid óta most már csak heti 2-szer, de olyan hely kellett, ahonnan ő be tud ugyanúgy járni Budapestre. És akkor így jött a Dunakanyar, és ott pedig már az összes ilyen gyönyörű hegyi telken építési tilalom volt, egyedül Zebegényben nem. És akkor ezeket ő mindig felgörgette, és mondom, nekem ennyi dolgom volt, hogy ott keressek egy telket. Megtaláltam.
Két hektár,
és ez fantasztikus volt. Tibi ült Vácon az ingatlan irodába, 6 tulajdonosa, hogy aláírja, én akkor kaptam időpontot az építési hatóságnál. Ő ott ült, várta a hívásomat, elmondta nekem az úr, hogy soha az életben nem fogod a építési engedélyt adni, mert hogy oda ne építsen senki, meg nincs közmű, meg ő neki azzal csak a baja lesz, és mondtam, hogy jó, beszéljünk, hogy ez melyik jogszabály tiltja, az nem tiltja, de ő majd megtesz mindent, jó, kijövök, és akkor mondja Tibi, hogy aláírhatja a szerződést, és mondtam, hogy írja, Tibi, rendben lesz.
Tehát akkor a merészség az megvolt egyébként, hogyha már a motorozást említettük, és az, hogy jártátok Európát, és voltatok Toszkánában, erről olvastam, és ott találtatok egy olyan inspirációt, ami már egyre-egyre közelebb hozott ahhoz, amit meg akartatok valósítani. Mi volt az, ami ott a savaborsa volt?
Igen, az, ahova egyébként most jutottunk el, tehát 10 évvel később ma ott tartunk, amit akkor azt hittünk, hogy soha nem. Tehát, hogy az, hogy ülsz egy kertben, egy fantasztikus birtok közepén, egy ilyen végtelen pihentető alvás után, és az asztalon ott sorakoznak azok a termések, olivabogyó, a frissen sült kenyér, amit ott aznap szüreteltek, sütöttek, az egy olyan elképzelhetetlen élmény volt, hogy az valaha itt megvalósulhat, hogy ez volt minden vágyunk, hogy a mi vendégünk ugyanígy leül, és azt fogyasztja, amit ott mi eszünk, tehát ugyanaz volt, a házigazdák is ott reggeliztek a gyerekükkel, és hogy ők is ezt teszik, ők termelték meg, és ez a, ugye eleve első gyereknél ez benned, vagy mit adsz neki enni, tehát akkor minden könyvet elolvasom, mindenből a bio, mindenből a nem tudom micsoda, és ugye akkor ezelőtt álltunk, és hogy ez volt, hogy tudni akarjuk, hogy mit adunk a gyerekeknek enni, hogy tudni akarjuk, hogy mi mit eszünk, és nyilván amit mi magunknak, azt adjuk a vendégnek, és ez azóta is egyébként nem változott, tehát hogy csak azt kapja a vendég, amit mi magunknak adnánk. És most jutottunk el ide, hogy pont ma lesz először úgy kipakolva a saját kertünkből az összes termény az étterem bejáratához, hogy most már a vendégek vásárolni is tudnak. Tehát az volt a célunk, hogy az étterem zöldségellátását megtermeljük magunknak 85%-ba. És most annyira jól sikerült ez a szezon, hogy több van, mint amit felhasználunk az étterembe, több van, mint amit elteszünk térre, ugye savanyítanak, szárítanak, fermentálnak, mindent csinálnak már vele a fiúk, és most már van feleslegünk, úgyhogy ezt ilyen kis ládákba kipakoljuk az étteremhez, és eljössz oda, eltöltesz egy hétvégét, és amiből neked aznap a Michelin ajánlásos étterembe a séf főzött, abból egy ládával te is hazavihetsz, inspirálódsz, hogy mit készíthetsz belőle.
És jó, hogy mondtad a Michelin ajánlást, mert hogy ez sem volt a tervben.
Ja, ne is mond, hát az is megint egy olyan, hogy soha nem hittem volna. Tehát azt, hogy egyszer lesz egy séfünk, akinek már volt egy Michelin ajánlásos étterme, az már egy olyan volt, mint hogy én 40 éves koromra bikini modell leszek, tehát hogy totál semmi esély
van rá,
nincs rá.
Esély egy az egy millióhoz, nem tudom, mit szoktak
tehát
mondani.
Tehát, hogy így, amivel így az ember nem is foglalkozik. Tehát kb. Az ott a lottó ötösnek nagyobb esélyt adnék, mert amúgy mi lottózunk.
Na de aztán mégiscsak ott
és,
az, az
és
ajánlás.
Akkor tessék, nem az, hogy Michelin ajánlásos étteremből érkezik egy séf, hanem a mi éttermünk kap Michelin ajánlást. Tehát, hogy ezt tényleg soha nem gondoltuk volna.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Még mindig Hodik Adrián közgazdásszal, van már az Ebegényi Natura Hill vezetőjével, társtulajdonosával beszélgetünk, és hát a Michelin csillagos ajánlásnál hagytuk abba, hogy sok mindenre nem számítottatok, ami 10 év munkájával megérkezett az életetekbe, és hogyha még egy pillanatra visszatérünk, hogy sokáig gondolkodtatok rajta, tervezgettétek, majd belevágtatok, volt tűpontos terv, hát reklám szakember, marketing szakember vagy a férjed is, ha jól tudom, ugye egy reklámügynök van kapcsolatban, vagy ott dolgozik. Tehát, hogy biztos tudtátok, hogy mit akartok. Tudtátok?
Igen, tudtuk, hogy mit akarunk, de nem az történt. Annyit szoktunk nevetni, amikor így visszanézzük az első üzleti terveket, vagy az első ilyen látványterveket, prezentációkat, hogy megvolt az út, és azt, hogy hagyod eltéríteni a márkádat, hagyod, hogy nem ragaszkodsz ahhoz, amit elképzeltél minden áron, nekünk ez nagyon bejött. Tehát láttuk, hogy például ez a kert, és tényleg a kert volt a legnagyobb álmunk, és itt vagyok 10 év után, most tudom elmondani, hogy pont ma van az első nap, hogy ez beérett. És azt láttuk, hogy erre a szállásra nagyon nagy igény van, hogy ki akarnak jönni az emberek a semmi közepére. Azt akarják, hogy egy hétvégét csak üljenek egy nyugágyba, és bámuljanak. Nem azt akarják, hogy 10 éve még mindenki azt hitt, hogy mindenki wellness szállodába akar menni, animátort akar a gyerekének, nyüzsögni akar.
Tehát azt mondta, hogy változik az igény?
Abszolút, és most ez, hogy nyugiba akar lenni, kinn akar lenni, el akar menni biciklizni, túrázni akar, és hogy nem gondoltuk, hogy erre lesz ekkora igény. Hát akkor csináljuk ezt, ha most erre van igény, akkor most tegyük háttérbe az eredeti nagy álmot, a kertet, és akkor csináljuk ezt. És akkor utána jött az étterem, ott igazából aki a séfünk, aki a Michelin ajánlást kapta, a Misi az, aki így nagyon ezt az értéket, ami nekünk az álmunk volt, így elővette, hogy de termeljük meg magunknak, és akkor ő kezdte el ezt igazából jobban súlykolni, hogy erre vágyik és csináljuk meg, és akkor így akkor elkezdtünk arra fordulni, akkor még nagyobb fókusz az étteremre. És akkor erre jöttek a vendégek, hogy nagyon nagy igény lett erre a vendéglátásra, amit mi nyújtunk, ugye, hogy nincsen étlap, fix menüvel dolgozunk, degustációs menü, csak fenntartható alapanyagok, zero waste, tehát hogy ezek olyan dolgok voltak, amiről mi 10 éve beszéltünk, hogy nem értette senki, és most divat
ezek
lett.
Ezek a ma hívó szavai.
Igen, és ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes, hogy emiatt is annyira hülyének néztek minket, hogy fenntarthatóság. Tehát, hogy én még 6 éve kezdtem el fenntarthatóságról előadásokat tartani, amikor hívtak vendéglátó egységeknek, akik akkor ilyen zöld UFO-nak néztek minket, és most eljutottunk ide ennyivel később, hogy most mi vagyunk Magyarország első fenntartható étterme, mi vagyunk most már a nagy öregek, és
lehet tőletek tanulni.
Igen, és én vagyok az, aki annyira, tehát hogy én mindig mondom, hogy ha valaki ezt divatból csinálja, vagy meggyőződésből, teljesen mindegy. Tehát, hogy én nem vagyok ilyen sötét-zöld elvakult.
Csak csinálja.
Igen, nekem, ha ez lett a divat, hát még mondanék egy pár dolgot, aminek örülnék, ha divat lenne. Tehát divat lehetne még a vonatozás, meg a kerékpározás, tehát tudok ilyet mondani. Úgyhogy nekünk ez a legnagyobb öröm, hogy így eljutott ide a piac is.
Mezőgazdasági képzésre is jártál Gyöngyösre.
Ja, igen, én mezőgazdasági technikus vagyok.
Ez időközben alakult, amikor mondtad, hogy változott a fókusz, hogy legyen saját kert, saját termelés. Ez akkor jött az életedbe?
Akkor még fiatal voltam és bohó, és nem, akkor még volt az a fejemben, ez konkrétan ez még a proktores időben volt, tehát azzal párhuzamosan jártam a suliba, igen, a pötyivel voltam terhes az utolsó vizsgán, nem is kellett a tehenet megfejnem, mert mondták, hogy ezt már kismamaként nem kell, úgyhogy ezt megúsztam, de hogy akkor még az volt a fejemben, hogy olyat csinálj, amihez értesz, és akkor tudtam, hogy se a mezőgazdasághoz nem értek, se a vendéglátáshoz nem értek, mi jogon kezdem én ezt el csinálni? Na és ez is egy olyan példa, amit mondtam.
Hogy... Ez a maximalizmus.
Igen, igen, és ez, hogy rájössz arra, hogy neked nem kell értened mindez, amit csinálsz, hanem meg kell találnod, és meg kell becsülnöd azt, aki ért hozzá, és aztán meg, ha nem értesz hozzá, akkor nem szabad beleszólnod, mert azért választottad őt, mert ő ért hozzá, akkor igazából elég egy csapat, te vagy, aki az irányelveket mondja, te vagy, aki menedzseled az egészet, mint projekt, de a szakmaiságát viszik ők, és ez egy nagyon nagy tanulás, és egyébként emiatt van az, hogy most ennyire ráfordultunk a kert dologra úgy, hogy nem értünk hozzá, hogy megtanultuk, hogy igazából ott is csak kell, aki ért hozzá. Tehát most már elhiszed magadról, hogy bármit meg tudsz csinálni, mert nem kell, hogy te érts hozzá.
Szokták mondani azt, hogy ha tudtam volna, hogy mibe vágok bele, akkor bele se kezdek. Ilyen volt nálatok?
Ó, rendszeresen. Igen, igen, igen. Nagyon sokszor volt. De akkor már mindig ott tartottunk, hogy késő volt visszafordulni.
Tehát azért pofonok voltak. Mert most így 10 év távlatában már ugye felépítettetek nagyon sok mindent, úgy tűnik, hogy ez tök könnyen ment.
Ó, abszolút, nagyon. Nem, tényleg az, hogy nagyon sokszor volt nagy nehézség, de most... Én mindig azt mondtam, amikor nem volt időm, hogy amikor nem voltak gyerekeim, én akkor is, és egy alkalmazott voltam, akkor is volt, hogy úgy éreztem, hogy nincs semmire időm, akkor is volt, hogy úgy éreztem, hogy nagyon nehéz. Tehát tényleg az ember bármihez hozzá tud szokni, bármi tűnhet soknak, viszont ennyit én soha nem kaptam vissza, mint most a vendégektől, ami vissza. Tehát mindig van pont az a pont, amikor úgy elfáradnál, vagy elkedtelenednél, és akkor mindig küld valami jó dolgot, vagy vendégtől, vagy szakmai elismerés.
Tehát ezek azok, amik átlendítenek.
Igen, tehát hogy mindig történik valami, ami azt mondja, jó, jól csinálod, jó ez így.
Ugye beszéltünk a Toszkán példáról, ami azért úgy megfogott benneteket, és 10 év távlatából egy valami nagyon hasonlót hoztatok létre. De hát az, hogy lát az ember egy távoli példát, az még nem azt jelenti, hogy meg is tudja csinálni. Honnan tudtatok még tanulni, vagy inspirálódni, hogy közelebb kerüljetek a célotokhoz? Tehát itthon is nézelődtetek?
Persze, állandóan. Tehát mi úgy választunk éttermet is, szálláshelyet is, hogy mindenhol nézzük, hogy ki mit csinál, tanulni belőle, ötleteket gyűjteni, és mi vagyunk, tehát mindig a kollégáknak is ezt mondom, hogy én tényleg nem tudok szakmailag beleszólni, én mindig csak a vendégszeme tudok lenni. Tehát, hogy abszolút, hogy vendégként mi a jó, mi az élmény. Plusz ugye benne van az értékrendünk, amit pedig ilyen diktatórikusan beleteszünk. Tehát az, hogy nincs tévé a szobában, ez is, amikor 9 éve megnyitott egy panzió tévé nélkül, ott is mindenki azt mondta, hogy úristen, mi lesz. Az, hogy a jacuzzit csak úgy tudod foglalni, hogyha lefoglalod időpontra. Tehát megtervezed előre azt, hogy a vacsorára oda kell érned 7 órára. Az, hogy 9 éve nincsen kóla, mondjuk, meg semmilyen üveges üdítő, tehát csak a saját itala. Ezek mind olyan dolgok, hogy ezt pedig úgy voltunk vele, hogy tetszik, nem tetszik. Nekünk ez egy olyan alapelv, hogy ebből nem engedünk.
Ez az iránytű.
Igen.
Beszéltünk a Toszkán példáról, meg arról, hogy itthon is keresgéltetek, és ha jól emlékszem, Köveskálról meséltél, hogy ott viszont találtatok valamit, ami megfogott, és azt talán abban erősített meg, hogy ez tényleg itthon is meg lehet, vagy egy hasonlót csinálni.
Abszolút. És a legszebb abban, hogy még mindig csodálatos a Káli Ártin, és még mindig meg tudnak újulni, és még mindig fantasztikus, amit nyújtanak. Tehát, hogy én még mindig figyelem őket, és mindig ugye kapcsolatban vagyunk velük, és annyira jó látni ezt, hogy tehát amikor mondják ezt, hogy hova tovább, meg fejlődés, ugye eleve a fenntarthatóságnak ez is lényeg, hogy nem kell mindig növekedni. Tehát a fejlődés az nem mindig a növekedés. És hogy náluk is látni, hogy elértek egy szintre, és azt szépen csinálják, hogy ez is egy nagyon-nagyon jó példa, hogy nem kell nőni, csak szépen.
Hát igen, mert a fenntarthatóság ugye nem csak arról szól, hogy zöldek legyünk.
Persze, Igen,
hanem egy fenntartható működés kialakításáról, egy kiszámíthatóságról, egy tervezhetőségről. Beszéltünk a belföldi példákról, jó példáról, ami titeket inspirált. Mekkora a verseny egyébként ebben a fajta vendéglátásban, amit ti csináltok?
Jaj, nekem mindig ez a verseny dolog így megnyom egy gombot, én annyira nem látom ezt versenynek, tehát hogy van egy vendég, aki egy évben, a mi vendégkörünk egy évben egyszer elmegy síelni, egy évben egyszer elmegy egy külföldi nyaralásra, és pár hétvégét eltölt az országban itt-ott. Tehát az, hogy egyszer hozzám jön, egyszer Köveskára, egyszer Lajoskomáromba, tehát hogy nekem ez nem verseny, tehát hogy ugye azért is van több ilyen szervezet is, aki az ilyen szálláshelyeket összefogja, mert hál' Istennek már sokan gondolkodunk így, hogy hozzám eljön valaki, szeret nálam, én neki ajánlok versenytársat, mert így hívjuk, hogy versenytárs, de ajánlok mást, aki ugyanúgy dolgozik, mint én, és ugyanazt az élményt adja, és ő is ajánl engem, tehát hogy akkor így mondva jó értelemben versenytárs, szerintem sok hasonló értékrendű hely van, mint mi. Színesek vagyunk, szerintem egyre több ilyen hely van, hál' Istennek.
Mondtad, hogy igazából az a jó, hogyha nem kell versenyezni, hanem egy ilyen win-win szituáció van vendéglátóhely és vendéglátóhely között, ahol hasonló értékeket képviselnek maguk a vendéglátók. Hogyan látod, mennyire akarnak újabb és újabb helyeket felfedezni Magyarországon belül a vendégek?
Abszolút nagyra az igény, és például az, hogy hol milyen program van, hova menj el enni, mit néz meg, erre olyan szintű igény volt, hogy a saját honlapunkon nekem muszáj volt kialakítani egy aloldalt, ahol ilyen helyeket gyűjtöttünk össze, plusz kis kiadványokat készítettünk a szobákba, de hát ezt iszonyat energia frissíteni, hogy mi van még nyitva, mi nem, hol van program, úgyhogy például amikor jött, hogy a Hello Hungary készít egy ilyen oldalt, az nekem az volt, hogy úristen, akkor én ezt törölhetem a honlapomról, és nem kell nekem ezzel foglalkozni, mert ez egy olyan szintű igény volt a vendégektől, hogy el akarnak indulni itthon, aminek ugye mi nagyon örültünk, hogy itthon akarnak utazni, de nem tudták, hogy hova menjenek. És azért itthon azért nem fogsz utazási irodát megkérdezni, meg így az ember szörfözik a neten, és amit mi akkoriban találtunk felületeket, vagy nem frissítették őket, vagy csak bizonyos régiókra terjedtek ki, és egészen egyszerűen mi voltunk, akik irányították a vendégeket. De hát azért nem fér bele ez is az időnkbe, úgyhogy mi konkrétan annyira vártuk, hogy legyen olyan portál, ami ezt a feladatot elveszi tőlünk, úgyhogy végre van ilyen mindenkinek, és mi is fenn vagyunk.
Hogyan éltétek meg a COVID időszakát?
Fantasztikus volt a COVID időszaka. Jó, egyrészt tényleg bennünk van ez a nagyon nagy ilyen ős, régi, tényleg régóta jövő ilyen fenntarthatósági elhivatottság, és mi nagyon örültünk, hogy az emberek nem repülnek. Mi nagyon örültünk, hogy a bolygó kapott egy kis levegőt. Ez azért tudott adni egy kis örömet annak a kegyetlen időszaknak, hogy ott volt 20 ember, akit mi megtartottunk, és hogy minden reggel úgy ébredtünk fel, hogy mit találjunk. Tehát, hogy bejöttek a kollégák, csináltunk alkotóműhelyt, kis ajándékokat, az volt a neve, hogy manufaktúra, és karácsonyajándékokat gyártottunk, tehát mindenki, amit tudott, abból készített ajándékot, és csináltunk gyorsan egy webshopot, árultuk azokat a termékeket, és minden este hazamentek a kollégák, becsukták az ajtót, és én ott sírtam, hogy jaj, bocsánat, szóval, hogy erősnek kellett lenni, amikor ott vannak. És egyébként csomóan még mindig ott vannak. És akkor utána jött ez, hogy üzleti utazók utazhatnak, na akkor mondom, én eddig voltam Jámbor, gyerünk mindenki, jöjjön üzleti utazni Zebegénybe, hihetetlen felrobbant a üzleti utazó érdeklődés Zebegény iránt, és hál' Istennek nagyon sokan jöttek, ilyen home office csomagokat dolgoztunk ki, hogy az étteremben nem lehetett fogyasztani, fejlesztettünk kosarakat, vittük a teraszra a vendégeknek, és akkor elkezdtünk abban élvezetet találni, hogy új és új dolgokat találunk ki, hogy ilyen csomag, olyan home office, tehát hogy így mindig, amit épp lehetett, arra megpróbáltunk valamit kitalálni. Tehát, hogy konkrét volt olyan csomag, hogyha sokáig vagy összezárva a családoddal, és eljönnél egy pár napra, vegyél ki egy szobát egy hétre, ilyen hosszú távú bérlet, és voltak szobák, amiket családok béreltek, de mindig más jött ki. Tehát volt ilyen lélegzetvételszoba, tehát, hogy amit el tudsz képzelni, minden csomagot kitaláltunk, és ugye azért már akkor volt egy csomó visszatérő vendégünk, aki ezt értékelte.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Még mindig Hodik Adrián a vendégem, itt a Woman Power-ben, aki egy nagy váltás után, amiről beszéltünk, hogy a multi környezetből váltottál, ma már az Ebegényi Natura Hill vezetője, társtulajdonos, aki egy gyermek anyukája, és beszéltünk arról, hogy hát nem volt könnyű a Covid időszak, de valahol mégiscsak nagyon jót hozott, mert új utakon indultatok el, és új lehetőségeket adott az életetekbe, és ezt én valahogy úgy tudom elképzelni, úgy egyáltalán a ti vállalkozásotokat, így a nulláról a Michelin csillagos ajánlásig, hogy ez egy puzzle, aminek a bizonyos részei ismertek voltak, a többit kerestétek, hogy megvannak ezek a darabkák. Így történt?
Persze, igen, igen. Egyébként a mindenki élete egy puzzle, és a saját hozzáállása, optimizmusa dönti el, hogy azokat a puzzle-öket, amiket még nem fordított meg, hogy képzeli el. Tehát, hogy ott van az a 10-ből a 3, és azt a 7-et te hogy képzeled el. És akkor elképzeltük nagyon jónak, jó, megfordítasz 3-at, lehet, hogy nem olyan jó, de tudod úgy látni, hogy jó. Úgyhogy ez a, én abszolút ebbe hiszek, hogy nem az számít, hogy mi történik veled, hanem hogy hogy éled meg. És ezt így könnyű mondani, nehéz csinálni, de ha valaki elkezd így élni, én nem panaszkodhatok, és én nem cserélnék senkivel. Pedig tényleg azt gondolom, hogy nagyon nehéz szektorban vagyunk, nagyon nehéz időszakban, és tényleg mindenben meg lehet találni, hogy az miért jó.
Picit elérzékenyültél az előbb, amikor beszéltünk a Covid időszakáról, illetve arról, hogy így a kollégákat próbáltátok megtartani, próbáltatok új feladatokat találni nekik. Ebben mi volt a legnehezebb számodra akkor?
Hát ami minden olyan helyzetben nehéz, amikor neked is nehéz, de mivel mások rád számítanak, te nem mutathatod ki, hogy neked nehéz. Tehát, hogy én nem vagyok se panaszkodós, se olyan, hogy így másra átnyomom, ha nekem rossz, hanem próbáltam nekik úgy erőt adni, hogy persze, megcsináljuk. Tehát, hogy én tényleg gondoltam, hogy megcsináltuk, csak jó lett volna nekem is mondja valaki, hogy tényleg megcsináljuk. Egyébként ez olyan szinten átment, hogy most a szezonra egyszerre került kórházba 2 kolléganőnk, plusz másik 2-nek pedig szabadsága már ki volt adva arra a hétre. Tehát ott álltunk 6 helyett 2 emberrel, és mi akkor mentünk volna most a családdal nyaralni. Tehát most Covid után vagyunk már 3 évvel, de ugye azok az emberek, akikkel ezt akkor ott végigcsináltuk, és képzeld el, hogy ők nyugtattak engem. Én nem hittem volna, hogy egyszer az lesz, hogy én esek jobban kétségbe. Tényleg nem volt még ilyen, de ott már annyira, hogy nem igaz, hogy ez most hogy történhet meg, hogy pont egyszerre, és akkor azon vettem észre magam, hogy ők nyugtatnak engem.
És ez nagyon szép.
Igen, és visszajött, és tényleg a felszolgálók, recepciósok be volt osztva, hogy mikor kitakarít, már mindenki takarított gyakorlatilag, de az volt, hogy nem tehetjük meg azt, hogy nem engedjük el Szabira, akiknek már megvolt a Szabiuk.
Uh-huh. És egyébként mennyire vagytok idézőjelbe odakötve az Ebegénybe, a Natura Hillbe, tehát hogy hiszen ott éltek, és ott is vállalkoztok. Ki lehet ebből szakadni, vagy akartok? Mert hogy említetted, hogy rengeteget utaztál, bejártad a világot, utána bejártad Európát, vagy bejártátok már együtt. Ez az igény benned van még, hogy akár a gyerekeidnek is megmutasd a világot?
Ugye amiatt, hogy még ők azért nagyjából kicsik, vagy hát igen,
8 és 10 évesek,
8 és 10 évesek, és hogy mi tényleg nagyon szeretjük Magyarországot, úgyhogy mi most lakóautózni járunk itthon. Az azért megvan, hogy mi szálláshelyre vagy sok ember közé nem szeretünk már menni. Tehát ott mi egy kicsit ott elkényelmesedtünk, ott a nagy tér, a természet, nem sok ember, hogy nem szeretünk már így megszállni valahol. Tényleg, amikor így tudományosan megyünk, de oda meg a Tibivel ketten szoktunk, tehát amikor ilyen piackutatási szempontokba megyünk, vagy a gyerekeknek mondjuk ezt, hogy ne sajnálják, hogy nem jöhetnek, nem. Tehát, hogyha egy családdal megyünk, mi lakóautóval járunk, és akkor inkább így közelebb, mert azért azzal meg nem teszünk meg olyan nagy utakat, de hát én nem is tudom, mikor volt először, hogy egy esküvő volt nálunk, és én nem voltam otthon, és akiknél voltunk, jött valami fotó, hogy felterítettek az esküvőt, és mutattam, hogy úristen, de szép, és így látni kellett, hogy így lefagytak, hogy esküvő van a Hillen, és ti itt vagytok. Hogy így, igen, az van az ember fejébe, hogy nem tudja otthagyni a sajátját.
Te lehet engedni? Mert hogy hát, működnie kell akkor is, ha te nem
persze,
vagyok.
Persze, ez igazából annyi volt, hogy szerintem én nagyon kivoltam, kiki volt, 1 éves, pöki 3, és így elkezdtem, hogy már akkor minden nap valami bajom volt, rossz kedvem volt, úgy éreztem, hogy a szolgája vagyok az élet, saját életemnek, és hogy...
Hát ezért is kérdeztem.
Igen, hogy egy ilyen nagyon mély pont volt, és a férjem ő abszolút ilyen megoldás centrikus, és azt mondta, hogy ha úgy érzed, hogy te ennek az életnek a rabja vagy, akkor ezt nem kell csinálni. Döntsük el, hogy a rabja vagy, vagy nem. És vett repülőjegyet, és elutaztunk 4 hétre karácsonykor Madeirára. És azt mondta, hogy ha ez a kócerály összedől, ha te nem vagy itt 4 hétig, akkor nem jól csináljuk. Azóta mi minden decemberben 1 hónapra elutazunk Madeirára, és minket ez mentett meg. Az ott egy ilyen mély víz volt, ugye izgultam, hogy mi lesz, hogy lesz, de tényleg hát olyan csapattal kell dolgozni, akik nélküled is elviszik. És a maximalizmus, amiről beszéltünk, ott volt először, hogy negatív vendégértékelést kaptunk, ott volt először, hogy volt visszatérő vendég, aki szólt, hogy hát ez most nem olyan volt.
És ezen is át kellett menni.
Hát mit tudsz csinálni? A legoptimistább hozzáállás, jobb kéz balván, látod Adri, ha ott vagy, mennyivel jobb, de ha meg mindig ott vagy, abba belehűlsz, választhatsz. Tehát, hogy ez egy ilyen feketén-fehéren döntés kérdése volt. És azért nem azt kell elképzelni, hogy ott tragédiák történtek. Volt, aki megszokta, hogy ha ott van, akkor lát, vagy nyilván akkor máshogy történnek a dolgok. De azóta, hát a jobb kézbal várról ennyit, hogy szerintem tavaly már senki nem vette észre, hogy nem vagyok ott, tehát, hogy a csapat most már olyan szinten.
Nyilván ez egy folyamatos fejlődés.
Persze, persze.
És ugye beszéltünk a fenntartható működésről. Van még egy fontos dolog, ez a slow food irányzat, amit ti így az ászlótokra tűztetek. Erről is mondj egy-két szót.
Igen, igen, ez is érdekes volt, hogy ezt se tudta senki, hogy micsoda, amikor mi elkezdtük. És a legviccesebb, hogy amikor mi elkezdtük, nem tudtuk, hogy ez a neve. És ez is most már, hál' Istennek, egy divat. Ugye az egész a fast food, ezek a gyors éttermek, amikor minden ugyanolyan, minden nagyon feldolgozott, és 5 perc alatt megeszed. Ugye nyilván...
2 perc alatt megkapod, és 5 perc alatt
tehát nyilván pont megeszed, annyira igen. Egészséges. Attól mi is egyébként el szoktunk menni a étteremben, mert a gyerekek imádják azokat a kis kacat ajándékokat, amit kapnak, tehát hogy nem vagyunk ilyen teljesen elvadultak. És ugye ennek az ellentétjére indult ez a slow food mozgalom, aminek egyik része, egy kicsi része, ami maga az étkezés tempójáról szól. Tehát, hogy ennek annyi egyszerű, hogy megeszed, és mire az agyad megkapja a jelet, hogy elfogyasztottad, nem tudod túlenni magad, de ez csak egy része. A fő része az, hogy milyen alapanyagból készíted, milyen eljárásokkal. Tehát ugye ugyanígy a slow fooddal kéz a kézbe jár a zero waste is, tehát hogy tényleg, amikor ott egy zöldség, annak még a héját mondjuk nem adott ki tányérra a köretnek, de a héjából is készítesz valami olyat, vagy alaplevet, vagy úgy kiszárított, tehát hogy tényleg mindenét felhasználod, ugyanúgy a húsokat is, tehát nem az van, hogy mondjuk egy sertésnek csak a legértékesebb alkotóelemét veszed meg, hanem a teljes sertés, és te bizony, igen, mindegyik részéből készítesz valamit, és feldolgozod.
És ez azért szép, mert így is lehet Michelin ajánlott étteremmé válni.
Hát ebbe az a szép, hogy így igazán szép, uh-huh. Tehát hogy ez nagyon nehéz. Tehát az, hogy a séf minden nap új menüsort készít, az nagyon más, mint ahol 3 hónapig van egy menüsor, amit hetekig begyakorolnak, tökélyre fejlesztenek, és minden nap ugyanazt kiadják. Tehát nyilván ezt...
Tehát ebbe sokkal több kreativitás kell.
Persze, sokkal több kreativitás, sokkal több munka, de hát nyilván, vagy hát bízom benne, nem találkoztunk az ellenőrökkel, nem derült ki azóta se.
Hogy kik voltak azok.
Igen, hogy azért ezt látniuk kell, tehát ők általában azért séfek voltak, tehát nekik látniuk kell pontosan azt, hogy ez egyáltalán nem almát az almával.
Uh-huh. Tehát, hogy milyen munka van adott esetben egy-egy menüsor.
Így
mögött.
Van, és egyébként pont ezért van, hogy ezt pár ilyen nagyon elvetemül tudja csinálni, mint amilyen a mi séfünk is, vagy a helyettese, hogy ez azért kegyetlen meló minden reggel kitalálni valamit, és mindig ugyanazt a színvonalat hozni.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Hodik Adrián a vendégem, a Zebegényi Natura Hill vezetője, társtulajdonosa, ahogy ő is fogalmazott, édesanyja. Vidéken nőttél fel, majd a gyerekek érkezésével tértél vissza újra a természet és a nyugalom irányába, ahogy mondtad. Mit változtatott rajtad az anyaság? Erről még nem beszéltünk.
Húha, hát én kaptam egy kis tükröt, ég megajándékozott egy olyan kislánnyal, akiben 2 dolog van, minden, ami engem idegesített más emberekbe, és minden, amit nem szeretek magamba, és közben őt imádom, tehát, hogy én tényleg nem tudom, hogy kaphattam őt, egy igazi tüdeményes, nagyon érzékeny kislány, és amitől én féltem, hogy olyan maximalista lesz, mint én, ahelyett olyan, mint azok az osztálytársaim voltak, akik úgy voltak ötösök, hogy semmit nem tanultak, és ők csak így bandáztak, és ők nem is érdekelt őket, hogy hibátlan vagy, nem amit csinálnak, a kisúlyokból kirázták, én meg otthon még gyakoroltam 50 egyszerre, és hogy féltem, hogy ilyen lesz, és nem ilyen, és feldolgozni azt, hogy nem ilyen, és hogy látni azt, hogy úristen, csak leülne egy nap 5 percet, és hibátlanakat írhatna, meg azt mondja, hogy miért kell hibátlan 5-ös? Szóval, hogy ilyen iszonyat
szóval,
nagy...
kap az ember egy leckét az
iszonyat
élettől.
Iszonyat nagy lecke, zseniális nagy lecke, és közben az az akaratossága, hogy ő igenis tudja, és hagy próbálja a saját útját, és lehet, hogy nekem lesz igazam, de ő ki akarja próbálni, ezt is csinálja. Szóval így egyszerre vagyok rá végtelenül büszke, meg csomószor felteszem a kezem, hogy úristen, de sokat kell még tanulnom.
Kisfiad?
Hát ő meg egy ilyen kis ajándékcsomag, egy ilyen kis nagyon nyugodt, nagyon békés. Mindig azt mondom, hogy szegény férjem is azért ilyen mellettem, mert a szegény Kiki is ilyen a pötyi mellett, tehát, hogy egy ilyen nő mellett az ember csak így él túl, ha ilyen megértő, kompromisszumkész, nem megy bele ilyen óriás vitákba, mert nem ér annyit, tehát, hogy ő nem kezd el a pötyivel veszekedni, mert nem ér annyit, amin veszekedne, mint hogy megmaradjon a békesség a nővérével, aki a példaképe. Úgyhogy látom a Kikin, hogy a Tibi hogy él mellettem.
Szóval a tükör az ott van.
Igen.
És hát
igen.
Vannak bőven terveitek. Engem az érdekelne nagyon, hogy hogyan tudod összeegyeztetni akkor ezeket a különböző szerepeket, hogy anyuka vagy, feleség vagy, vállalkozó vagy, vendéglátós vagy, vagy melyik mikor vagy.
Amikor csak lehet anyuka vagyok, tehát, hogy most már eljött az a hát szorongás, de nem ilyen rossz értelembe vett szorongás, hogy meddig vagyok még én fontos a gyerekeknek, meddig van az, hogy hozzám akarnak hazajönni, nem a barátokhoz. És ez ilyen nagyon erősen bennem van most már, hát egy második éve, hogy amikor csak lehet, akkor inkább anya. Tehát, hogy akkor így velük foglalkozni. Hát szegény Tibinek a legnehezebb, tehát ez a feleség, ami mindig hátulra sorolódik, de mindig mondom, hogy még 5 évig érdeklem a gyerekeket, utána itt leszek még neked 40 évig asszonykának. Igen. Hát a vállalkozás az meg nem tudok nem az lenni.
Beszéltünk ugye fenntarthatóságról, családról, időgazdálkodásról, vagy éppen nem gazdálkodásról. Mm-hmm. Mi képviseli számodra az értéket, vagy milyen értékek azok, amiket, hogyha meg kell nevezni, akkor mi az, ami fontos?
Hát így magánéletben abszolút az idő, és a kapcsolatok, tehát az, hogy arra mindig legyen időm, hogy valakivel beszélgetni, ott azért tényleg átkerültünk egy ilyen teljesen új közösségbe. Azért az érdekes itt hagyni az összes barátodat, tehát hogy nyilván akkor még egy ideig beszéltek havonta, utána már egy évbe egyszer, de hogy ez végülis az a közösség, ahol ott élsz, ott maradnak meg az emberek, hogy legyen időm a kapcsolatokra, vagy a beszélgetésekre, akik fontosak nekem.
Amikor beszéltünk a vendéglátással, akkor azt mondtad, hogy szeretnél jót adni, akár segíteni, segítő típusnak tartod magad?
Ez így alakult. Nem tudom, mikor kezdődött, de most már észreveszem magamon, igen, hogy rossz látni azt kívülről, hogy valaki, ha szerintem a máshogy csinálná, könnyebb lenne neki, vagy hogy nekem nem sokból tartana segíteni neki, akkor miért ne segítsek. Igen, ez lehet, hogy így korral jár, nem értek hozzá, erről még nem olvastam, vagy nem hallgattam podcastet, hogy ez a segítő dolog, ez hogy alakul ki, de igen, nagyon, nagyon szeretek segíteni másoknak.
Van-e mindig egy újabb ötlet a fejedben, amit szeretnél megvalósítani? Tehát hogy működsz?
Ja, 1000. Folyamatosan van 1000 ötlet, de most már így nem gondolkodom rajtuk, mert tényleg azt látom, hogy fél évente jön olyan fordulat, gazdaságilag, világpolitika, minden szinten, hogy úgyis ki kell valamit találni. Úgyhogy most már inkább úgy vagyok, hogy na, össze most milyen galiba lesz, mit kell rá kitalálni. Meg mindig van, amit kitaláltad, de már ezzel se frusztrálom magam, hogy kitaláltam, hogy most én meg szeretnék tanulni portugálul, addig jutottam, hogy letöltöttem a Duolingot, és most a Pötyi tanul rajta portugálul, tehát, hogy a túl sok ötlet addig jó, amíg nem zavar, hogy nem csinálod meg, szerintem.
Ez az, ami akkor egy másik ilyen életfeladat, hogy a maximalizmust egy picit így átalakítani. Egy olyan kérdés, ami igazából nem személyes, de mégis szerintem titeket jelképez, hogy mit jelent számotokra a csipkebogyó?
A csipkebogyó az, hogy bármi leküzdhető. Tehát, hogy amit mi vettünk, az 2 hektár csipkebogyó volt gyakorlatilag, és akit megkerestünk, mindenki azt mondta, hogy azt onnan nem lehet kiszedni, tehát, hogy a csipkebogyó az egy olyan növény, ami konkrétan kipusztíthatatlan, tehát, hogy mi azt onnan nem tudjuk, és nem egy munkagépes volt, aki mégis eljött, és megpróbálta, és kiszedte, és most visszajutottam az első kérdésedhez, hogy van-e lehetetlen, hogy lehet, hogy mégis az, hogy amúgy meg nincsen, tehát, hogy tényleg ha akarod, és fontos neked, akkor nincsen lehetetlen, mert most a csipkebogyó helyén...
Csipkebogyó szörp van, hogy igen. Akkor mégiscsak...
Amit igazán akarsz, igen, lehet, hogy nincs.
Akkor legyen már ez a végszó, hogy ne legyen lehetetlen az életünkben. Látod. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is.
Hodik Adrián, az Ebegényi Natura Hill vezetője, társtulajdonosa volt ma a vendégem.
Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n.